Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, bűnvalló imádsággal járuljunk az Úr színe elé, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nekünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benned kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm gyülekezetet, a gyülekezet minden tagját, a jelenlevőket is, azokat, akik az úrvacsora vételében Krisztussal találkoznak, és készülnek arra, hogy ez a találkozás testben, lélekben, megtisztult állapotban legyen. Köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy ezen alkalommal én is szólhatok a testvér gyülekezethez, kedves emberekhez, testvérekhez, akikkel gyakran találkozunk templomban és templomon kívül, mint akik értéket hordozunk, képviselünk és valósítunk meg. Egy evangéliumi szakaszt olvasok fel, amely Isten igéje számunkra bőtindító, lelkületet formáló és alakító, nem egyszer, hanem folyamatosan. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram, figyelmezzünk. Mondotta az Úr a hozzájövőknek, ha megbocsátátok az embereknek botlásaikat, nektek is meg fognak bocsátani, de ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat. Amikor böjtöltök, ne legyetek búsképűek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják arcukat, hogy böjtölésükkel föltűnjenek az emberek előtt. Bizony mondom nektek, ők megkapták jutalmukat. De amikor böjtölsz, kend meg fejedet és arcodat, mosd meg, ne lássák az emberek, hogy böjtölsz, csak atyád, aki a rejtekben van, atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol kincsed van, ott van a szíved is. Kedves testvérek, nagy tiszteletű Úr, azzal hívod meg, hogy beszéljek arról a kedvenc szentírási helyemről. Amikor ezt a felkérést megkaptam, akkor rögtön eszembe jutott a szentelés előtt, mielőtt pappá szentelt volna püspök úr, hogy én is nagyon sokat törtem a fejem, hogy melyiket válasszam a szentírási helyek közül, amely a hivatásomat, küldetésemet egyként valamiképpen megjeleníti elsősorban magam számára, és mindazok számára, akik olvassák majd ezt a kis képecskét, és eljönnek a szentelésemre. És kitüntető volt, hogy a püspök úr szülőfalumban szentelt rakacán a másik paptársammal, aki Múcsonyba való, Sajó Petribe szolgál most ő is, és a választott jelmondatom az angyaloktól van, nagy örömet hirdetek nektek. Ez volt a jelmondatom. Ugye mi kaptunk egy örökséget, az evangéliumot, amit örömhírnek és jó hírnek is lehet nevezni. Jó hírnek, amit örömmel kell hirdetni. Hát ilyen kincsnek a birtokosai vagyunk, és erre vállalkoztam. És meghatározza az egész életemet, kispap éveimet, papság éveimet, emberi kapcsolataimat, hogy megláttam, felismertem, tovább akarom adni azt az örömhírt, amelyet Krisztus ránk bízott. Az Ószövetséget ugye Pál apostol is úgy mutatja be, hogy az angyalok által hirdetett igének mekkora ereje volt. Hát amikor a végső korszakban fia által szólt hozzánk az Isten, még nagyobb nyomatékkal esett latba a tanítása. Mert ő jelent meg, és hát nem csak úgy mondhatjuk, hogy jó hírt hozott, hanem maga Jézus Krisztus a jó hír. Maga Jézus Krisztus az örömhír. És ezt kell továbbadnunk. Tehát nem tanítást adunk tovább, hanem egy szemét mutatunk be. És a világnak egy szemét kell bemutatnunk. Jézus Krisztust. Bár könyvből olvassuk ezeket a tanításokat, de egy élő közösség hordozza, és adja tovább mindig minden nemzedéknek. És hiába itt van nekünk ez a holdbetű, általunk válik életté. Ahogyan először mi átelmékedjük, magunkba fogadjuk, és továbbadjuk másoknak. Örömmel fedeztem fel már gyermekkoromban a Szentírás gazdagságát, mélységét, életalakító voltát. Talán olykor a hittanórák milliője, a példabeszédek, az Ószövetség embereinek bemutatása is hozzájárult, ahogy az egyik író fogalmazta meg, hogy az Ószövetség bemutatja, hogy milyen az ember. Milyennek teremtette az Isten, milyenné vált a bűn miatt, és hogy hordozza a bűn jegyeit és az erényeit és az Ószövetségben. És az Ószövetségben megjön a gyógyítás és a megváltás. Hozza az Isten fia. Ha így szemléljük mindezeket, akkor látjuk, hogy micsoda távlatba állít bennünket az Isten. Bármelyiket olvassuk, magunkra ismerünk, állapotunkra, és kapjuk a gyógyítás ajándékát. Szembesített is egyik hittanos társam, aki azért a templomot nem annyira szerette belülről látni, amikor valami kapcsán, nem tudom, hogy hogy jött elő, azt mondja nekem, hogy te más szemében észreveszed a szálkát, magad szemében a gerendát nem veszed észre. Nem tudtam mire vélni, de szívem talált. Jó figyelmeztetés volt. Tényleg ilyen vagyok? Ő ilyennek látott. Tudtam én is ezt a szentírási helyet. Gyakran idéztük is egymásnak. Tehát ezzel is, mint egy inspiráltuk, hogy változtass magadon. Ő, aki kevésbé jár templomban, nem tudom most hol van. Mennyire közel az Istenhez. De engem ezzel a figyelmeztetéssel közelebb vitt. Segített, hogy tessék odafigyelni magadra. Tényleg ilyen lelkület van? Jó, ha erre a kritikára odafigyelünk. Jó, ha erre a figyelmeztetésre odafigyelünk. És mindig az üdvösség munkálását magunkon kell kezdeni. Mert csak akkor, mikor mi megszenvedtük, megkínlódtuk, hogy Krisztusibbá formálódjunk, akkor tudunk segíteni embertestvéreinknek, sokkal megértőbbek. Sokkal toleránsabbak leszünk egymás iránt, ha mi már megküzdöttük a hibáinkkal, a küzdelmet, és valami jó kialakult bennünk, egy folyamat, nem vagyok kész, nem vagyok befejezve. Pálhegyi Ferenc házasoknak mondja, amikor lerajzolja, hogy még hernyók vagyunk, de pillangók szeretnénk lenni, férj a feleségnek, feleség a férjnek, légy türelemmel, még nem vagyok befejezve, még nem vagyok kész. Az Istennek megvan az a türelme, hogy nem egy pillanatot ragad ki életünkből, mint olykor mi emberek egymás életéből, hanem egész életünket, egész életünk folyamát szemléli és nézi. És hát így segített engem is, és bizonyára nagyon sok testvért a Szentírásnak az ismerete, üzenete. És hát gyakran imádkozzuk és énekeljük temetésünk alkalmával a Zsoltárostól idézett verset, ha a te törvényed nem lett volna elmélkedésem, talán már elvesztem volna lealáztatásomban. Tehát kivel kell szembesülnünk nekünk? Az Isten törvényével. Ez sokak számára olyan nehéznek, teljesíthetetlennek látszik, de aki megismeri, az tudja, hogy micsoda megtartó erő van benne. És ha ahhoz igazodom, az Istentől jött üzenethez, Istentől jött törvényhez, amit ő kimondott szavakban, amit kell, hogy a szívünkbe hordozzunk, és alakítsa át bensőnket, gondolkodásmódunkat, beszédünket és tetteinket, ha a te törvényed nem lett volna. Igen, ez a törvény nagyon fontos, hogy ott legyen. És óriási jelentősége van ennek, és Bellon Gellért püspöktől olvastam, valószínű, hogy ő is mástól vette, hogy amikor a Szentírást olvassuk, akkor ne úgy csináljunk, mint azok, akik elkezdik apró szavakon lovagolva elemezni a Szentírást, hanem úgy tekintsünk a Szentírásra, mint egy tűzhányóra, ahol az Isten kiadta magából mindazt, ami üdvösségünkre szükséges. Mert hát nagyon sok helyen a hegyek, a völgyek és a föld felszíne tűzhányó volt. És azt mondja, ha elveszünk az aprólékos betűrágásban és a szó elemzésekben, akkor olyan, mintha a láva hamut szeretnénk szétválogatni, hogy ebben ilyen ásvány van, ez meddő, nem kell, hanem nekünk a tüzet kell rekonstruálni. Azt az üzenetet, amit Isten nekünk akart adni, hogy felfedezni, mit is akart üzenni nekünk az Isten. És ha ezt megtaláljuk, és nem egyszerre találjuk meg, sőt, ha egyszer rátaláltunk a Szentírásnak egy-egy mondani valójára, a következő évben még gazdagabban fogunk rátalálni, mert már van mihez ragasztanunk egy új ismeretet, egy új élményt, meg már megbirkóztunk azért, hogy valamit megismertünk belőle. És ez mind segít nekünk. Természetesen, mint minden ismeretre ki és mi hangol rá, nagyon fontos a család szerepe. Ezerszer hangozzék el itt a templomban, vagy hittanórán az Isten üzenete, ha otthon, a családban nem kap megerősítést a szülőtől a gyermek, férjtől a feleség, az igének tettekre váltásához, meg hogy hordjuk, ízlelgetjük a szavakat, az üzenetet, akkor nem ezzel táplálkozunk. És a gyermeknek nem lesz fontos, de a felnőttnek sem. És a gyermeknek az lesz fontos, amit mi is fontosnak tartunk. Tehát nagyon fontos, hogy az otthonból induljon ki a Biblia szeretete, a Biblián keresztül Isten szeretete, Jézus Krisztus szeretete, és jön hozzá a templom igehirdetés, a hittanórák élménye, a mindennapok küzdelme és feladata. Tehát óriási a kihívás. Nem az a millió vesz körül bennünket, amely nagyon erősíteni a Bibliának üzenetét, hogy ezt magunkévá tegyük. Éppen ellenkezőleg minden küzd az ellen, hogy meglegyen ez. Mégis jövője van. Miért él a kereszténység? Miért nem kell változtatnunk a Szentíráson és annak üzenetén? Mert örök érvényű igazságokat közöl. De mint egy tűzhányónak rekonstruálni kell minden évben, évszázadban, minden embernél, hogy mit is akart üzenni nekünk az Isten? Jól fogtuk-e föl? Jól világítottuk meg magunk számára, mások számára ezt az üzenetet? És ha ezt eltaláltuk, megtaláltuk, akkor olyan ajándékot találtunk, adományt, felülről jött adományt, amely a földi létünket egy nagyon jó irányba irányítja. Bőt is kezdődött görögkatolikus egyházunkban a tegnapi nappal, római katolikus egyházban a holnap a hamvazó szerdával, és hát a református egyház is valamiképpen bőtől. Tudom, hogy meg kell küzdenünk mindannyiunknak ezzel a fogalommal és annak tartalmával, de hát, ha Izaiás prófétát olvassák, olyan mély és gazdag üzenetet tartalmaz, mi énekként énekeljük minden szerdán és pénteken nagybőjtben, testileg böjtölvén atyám fiai, böjtöljünk lelkileg is. Törjünk szét minden igaztalan írást. Adjunk kenyeret az éhezőknek, fogadjuk házunkba a hajléktalan szegényt. Egy program. Testi és lelki böjt. Olykor könnyen kapunk választ és elutasítást, majd akkor bőtölök, ha nem lesz ennivaló. Vagy idősebb emberek azt mondják, hogy hát fogságban voltam, mennyit bőtöltem. Ott nem böjt volt, meg ha nincs ennivaló, az nem böjt, az koplalás. Böjt az, amikor van ennivalom és lemondok róla. Egy önként vállalt lemondást. De nem csak testileg, hanem lelkileg is. És szeretnék egy nagyon szép, a keleti egyháznak úgymond nagybőjt imádságát megosztani a kedves testvérekkel. Szíriai Szent Efrém, akit úgy is neveznek, hogy a Szentlélek hárfája, ezt az imádságot ő írta és szerkesztette. Ezt mi nagybőjtben gyakran mondjuk el, de egy életprogram, egy bőjti program, életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, a könnyelműség, a pénzvágy és a megszólás szellemét. Négy olyan kísértés, negatív dolog, hogy ez ne jöjjön közel hozzánk. Van négy pozitív is. Ajándékozd inkább szolgádnak józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram, Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, s meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Ez a nagybőjt imádságunk. Mik ezek a negatívok, és mik ezek a pozitívok? Ne engedd hozzám a jóra való restséget. Mennyi embertársunk nem képes a jóra? Miért? Restségből, lustaságból. A jó mindig áldozatot kíván tőlünk. A rossz nem kíván áldozatot tőlünk. Magától jön. A jóra való készség nagyon fontos. A restség pedig ott a lustaságnak is nevezzük. Olyan lustaságnak, ami mondhatni először nem igényel előfeszítést. Iszonyú következménye van utána. Ha megértjük, hogy ilyen kihívások, meg negatív hatások is érnek bennünket, és küzdünk ellene, elindultunk jobban Krisztus felé. Ne engedd a könnyelműséget, meg a cinizmust. Hogy ó, nem számít, nincs érték, nem foglalkozom vele. Micsoda cinizmussal találkozunk napjainkban? Mitől félnek embertársaink? És néha mi is. Nem attól, hogy jogos kritika ér bennünket, hanem ha kinevet. Nem tudunk védekezni ellene. Egyikünk sem akar nevetségessé válni. Néhány tévéműsorban nem szoktam nézni, csak látom a hatását. Nevetnek olyanon, amin sírni kellene. Mert ők kerültek ebbe a cinikus állapotba, de örülnek, hogy nem őket nevezik nevén. Kicsit olyan, mint mikor veszteség ér bennünket, hogy siratják a semmit, a másit, mikor a grófi szérőn leégette az asztag várost, a gróftánép agarász érzik titkon, hogy övéke búsélet és a kalász. Nem foglalkoznak, nem értik meg, hogy aki belelép ebbe a gúnyolódó légkörbe, tulajdonképpen öngólt rúg. Könnyelműség. A negligálás, a beszólás. Már ugye ott van az internet, ott van az újság, és tulajdonképpen diákok teszik fel, hogy hogyan akarsz nyugodtan élni? Szólj be az órán, ha tanár zavarja, hogy te beszóltál, akkor a társaddal beszélgess. Ha ezt sem tűri a tanár, akkor fordulj el, ne figyelj oda, meg aludj el, hogy készülj a dolgozatra. Dolgozatírás, hogy pihentebb légy a dolgozatírásra. Tehát olyan negatív dolgokat, mert ezzel lehet kitűnni. De embertársaink között nem így van. Nem a pozitív dolgokkal tűnnek ki most már emberek, mert az sok áldozatot kíván, hanem nem negatív dolgokkal. A kereszténység számára és keresztények számára nem ez az ismérve és az útja, módja a keresztény életnek. Ne engedd hozzám jóra veresség, könnyelműség, pénzvágy, és egyik legnagyobb mozgatója ugye a pénzvágy az emberek között. Ott van, mint egy, ami mérgezi az életünket. Habsburg Otto itt volt néhány évvel ezelőtt a Pán-európai Piknik 10. évfordulóján, meg az itteni egyesületnek évfordulóján, és azt mondta, hogy a tőke, a pénz olyan állat, mint a patkány, amely ha hajó süllyed, azonnal menekül róla. És a pénz is olyan, hogy ahol nem növekszik, onnan elmenekül. Hát látjuk, hogy mivé teszi a hazánkat is. A pénz mindenek fölött való imádása. Nyugodtan mondhatjuk, hogy visszatér az aranyborjú imádása, és mérgezi az emberi kapcsolatokat. De ez kicsiben és nagyban is jelen van. Akinek nincs, az azért nem látja a jövőjét biztosítva, és azért mérgezi saját magát, mert szeretne, hogy több legyen. Akinek van, az szintén a jövőtől fél, hogy jaj, el ne vesszen, hanem meglegyen. Pedig csak eszköz és nem cél a pénz. Emberi kapcsolatokat helyes irányba kellene, hogy terelje, nem pedig megmérgezze. És ugye a válság is itt van, közepette vagyunk, és még sokan szenvednek, most is, és még nincs a vége. Még nehezebb kilátás is van, illetve rosszabb jövőt is jósolnak, akik előre tekintenek. Tudjuk-e függetleníteni magunkat? Tudjuk-e helyesen beosztani az anyagiakat? És nem ettől tesszük függővé sem emberi kapcsolatunkat, sem munkahelyünket, de tudjuk, hogy szükség van az anyagiakra, de nem célként, hanem eszközként. És a negatívumok mellett természetesen a pozitívra irányítja a figyelmünket. Ajándékozz inkább szolgálnak a józanság, leálisan lássak mindent a maga valóságában, de nem csak ennek a világnak szemén, hanem a hit szemével lássam, az üdvösség szemével, hogy milyen egészbe állította be az Isten a mi életünket, és milyen cél tűzött ki előttünk, milyen eszközöket, ajándékokat adott hozzá. És nagyon fontos az alázatosság. Az emberi kapcsolatokban a kölcsönös tisztelet. A magunk megbecsülése azzal kezdődik, hogy a másik embernek megadjuk a tiszteletet. És nem tekintünk egyiket, másikat alávalónak, sem feljebbvalónak, hanem minden embernek megadva a kölcsönös tiszteletet. Ne tartozzatok egymásnak, csak kölcsönös szeretettel. Óriási jelentősége van alázatban. Ez nem azt jelenti, hogy alacsonyság, meg kisebb rendűnek érzem magam, hanem megadva a tiszteletet, elvárva a tiszteletet. Kicsit úgy, mint Jézus, amikor megkötözve volt, és arcul ütötték, és a szolga ütötte arcul, és azt mondta, hogy ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem? Micsoda erkölcsi győzelem, megkötözve. Valamiképpen a kereszténység is így van, nagyon sok arcul csapást kapunk, nem azért, mert jogos, hanem azért, mert néha megkötözve van a kezünk és lábunk. De mégis az az ajándék, az az örömhír, az a jó hír, amit Krisztus nekünk adott, vagy maga van közöttünk jelen, az győzedelmeskedik az alázatosságában. És aki alázatos, az oda tud figyelni a másikra. És nem tartja magát kevélyebbnek, nagyra vágyóbbnak, vagy több értékűnek. Ez az, ami lehetőséget ad mindig arra, hogy be tudjuk fogadni az Isten igéjét. A farizeusok azért nem tudtak változtatni életstílusokon, mert elteltek önmagukkal, és a másik emberhez mérték magukat, nem Jézus Krisztushoz, nem Istenhez. Nekünk is a mérce nem a másik ember, hanem Jézus Krisztus. Álhatatosság, türelem, elfelejtett erény. Nem vagyunk türelmesek, otthon sem, egymáshoz sem, sőt önmagunkhoz sem. Néha elmondjuk, hogy hát ezt nem bocsátom meg magamnak. Miért nem? Nincs helyes önszeretetünk? Nem helyes az önszeretetünk? A hibáinkat fölnagyítjuk, vagy a másikét is? Olykor belevetítjük a magunk gondolatait? Nem. Nagy türelem kell. Elfelejtett erény. De a türelem, ha megismerjük, tényleg emberi kapcsolatunkat fölemeli. A házaspároknak is írta valaki pontokba szedve, hogy egyszerre soha ne legyetek ketten mérgesek. Ne ugyanazzal a lelkülettel vagy indulattal szóljatok. Most hagyjam, hogy a másik lehiggadjon. Pedig most mi a divat, hogy csípőből visszalőni, azonnal beszólni, kimozítani nyugalmából. És akinek kötélből van az idege, és türelmes, nem üt vissza, az a győztes. És győz majd az emberi kapcsolatunk, mert a másik is rádöbben arra, hogy miért nem szólt be, pedig a magas labdát föladtam, nem ütötte le. Azért, mert türelmes. Tudta, hogy most olaj lenne a tűzre. De megvárjuk az alkalmas pillanatot, hogy elmondjuk. Türelem egymás iránt, embertársaink iránt, tanulni kell, nem megy magától. És hát ami mindent átjár, az a szeretet. Ez nem érzelem, akarat és döntés kérdése. Sokan úgy érzik, hogy érzelemből fakad a szeretet. Nem. Megparancsolható. Hát Isten megparancsolta. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Szeresd az Istent. Teljes szívedből, lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez parancs. Isten miért parancsol nekem? Mert javamra válik. Ezt akarattal kell meghozni, ezt a döntést. És akkor értjük meg ennek a lényegét. Hogy mikor társul hozzá érzelmi, természetesen az a jobb, és azokat könnyebb szeretnünk, akikhez érzelmileg is közelebb állunk. De akarati döntés a szeretet. És hát fontos. És ami az Isten részéről irányunkban megnyilvánul, 16. Benedek három enciklikát írt, és legutóbbi szeretet az igazságban, azt írja, hogy hogyan billen helyre az ember okozta bűn miatt az a igazságosság, amit mi emberek elgondolunk, hogy hát bűnt követtünk el, jön a büntetés. Igen, bűnt követtünk el, de az Isten helyre billenti, mégpedig a kereszttel. A keresztre adott fia által billenti helyre az igazságosságot szeretetben. Ahogy a János evangéliumák 3. fejezetében, 17. versében van, evangéliuma, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesze, hanem örök élete legyen. És a pápa egy nagyon fajsúlyos mondatot mond, nagyon tetszik nekem, hogy az Isten nem hitelezőnk, hanem adósunként jelenik meg. Nem tud mást, mint adni, szeretni bennünket. Mi pedig kell, hogy jó választ adjunk rá. Ez a mi feladatunk. Ha jó választ adunk, akkor helyreáll az igazságosság szeretetben egymás között, és Isten is közöttünk. Mert ezt akarja. Megváltott bennünket, megkérdezésünk nélkül, és várja a mi válaszunkat szavakban, gondolatban és tettekben is, hogy üdvözítsen bennünket. Jó felkészülést kívánok, kedves mindnyájuknak, az úrvacsora vételéhez, megbocsátásban, hogy tudjunk szívből megbocsátani egymásnak, és bőjtel is valamiképpen, hogy megkülönböztetett módon vegyünk magunkhoz. A református egyház hite szerint különböztessük meg, mert aki megkülönböztetés nélkül veszi magához az Úr Jézus testét és vérét, saját ítéletét és kározatát eszi és issza. Tehát úgy készüljünk rá, hogy tiszta lélekkel. A bűnbánatnak azzal a ajándékával, ami ennek az egyháznak a sajátja. A másik egyház másféleképpen készül fel. De fontos az, amit olykor éneklünk mi is, hogy szerettem volna könnyeimmel lemosni, Uram, bűneim kéziratát. Ilyen lelkülettel közeledjünk az úrvacsorához, és közeledjünk az ünnepek ünnepéjéhez, a húsvéthoz, amely hitünknek, örömünknek megpecsételése és jövőt adó reménye. Mert ha nem halt volna meg Krisztus értünk, és nem támadott volna föl, hiába való a mi ige hirdetésünk, hiába való a mi hitünk. Amen.
Feleljünk Istenünk megszólító üzenetére, csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, hálát adunk az örömért, az evangéliumért, azért a jó hírért, amely az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük azt, hogy ígéd által megszólítasz bennünket. Köszönjük azt, hogy első sorban Jézus által kiemelsz bennünket abból a bűn örvényből, abból a bűnös élet mocsárból, amelyből önmagunktól kievickélni nem tudnánk. Hálát adunk azért, hogy ez a kegyelem jelen való lehet az írott igében, a kegyelem jelen való az Úr Jézus személyében és az úrvacsora szentségében egyaránt. Könyörögve kérünk, így készíts bennünket, készítsd elő a szíveket arra, hogy mindig készek legyenek, mindig nyitva legyenek előtted, a te megújító kegyelmed előtt. Így áld meg a közösségeket, azokat a közösségeket, amelyek emberi módon eléd viszik áldozatukat, Isten tiszteletüket. Áld meg családi életünket, add, hogy első renden, első körben ad lehessen a család a te tiszteletednek a helye. És ne csak a mi családunkra, nem csak a mi családunkra gondolunk, a mi szűk köreinkre, hanem imádkozunk minden családért. Kérünk, áld meg gyülekezeteinket, felekezeteinket, és könyörgünk azért a népért, amelybe teremtettél bennünket, a népért, amely iránt felelősséget érzünk a mi szívünkbe. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.